Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem. Égő és bűnért való áldozatot nem kedveltél. Akkor ezt mondtam, íme itt vagyok, amint a könyvtekercsben meg van írva rólam, hogy teljesítsem a te akaratodat, Istenem. Hallgassuk meg Istenünk igéjét, Jeremiás próféta könyvéből, a 17. fejezetből, a 9. verstől olvasom, a 16. versig. Foglaljon helyet a gyülekezet. Nem tudom, hogy nincs nagyon meleg, de már azért mennyire bírjuk, mert le tudjuk kapcsolni a fűtést, hogyha nagyon meleg, és akkor úgy szépen elkezdünk hülögetni. Hogy legyen? Ablakot nem? Inkább, tessék? Pulóverbe jó? Mert ugye le lehet kapcsolni akkor a fűtést, hogy nehogy valaki rosszul legyen a melegtől. Lekapcsoltátok? Akkor minden rendben. Akkor olvasom Isten igényét, Jeremiás 17, 9-től 16. Csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlan, ki tudná kiismerni. Én az Úr vagyok a szívek vizsgálója, a lelkek megítélője. Mindenkivel úgy bánok, ahogyan élete és tetteinek a gyümölcse szerint megérdemli. Aki törvénytelenül gyűjt gazdagságot, olyan, mint a madár, amely idegen tojásokon ül. Élete derekán itt kell hagynia, és a végén bolondnak tartják. Ő, dicső trónus, kezdettől fogva felséges, a hely, hol szentélyünk van. Ó, dicső trónus, elnézést! Uram, te vagy Izrael reménysége, megszégyenülnek mind, akik elhagynak téged. A tőled elpártolók nevét a porba írják, mert elhagyták az Urat, a folyóvíz forrását. Gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok. Szabadíts meg, akkor megszabadulok. Csak téged dicsérlek. Ők ugyan ezt mondják nekem, hol van az Úr igéje? Teljesedjék már be. Én nem vonakodtam attól, hogy pásztorod legyek, és a végzetes napot nem kívántam. Te tudod, mi jött ki ajkamon, ismert volt az előtted. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek imádkozzunk. Köszönjük, hogy itt megállhattunk ez esztendőben sokszor a te templomodban, a te jelenlétedben, ahol veled találkozunk, és a te életed, a te erőd és gyógyító kegyelmed áradhat a szívünkbe. Köszönjük, hogy nem arról van szó, hogy nekünk kell megfelelnünk neked, hanem arról van szó, hogy te adsz nekünk új életet, te benned, és te kezdesz el élni bennünk. Hiszen mi nem tudunk megfelelni, nem tudunk tökéletesek lenni, nem tudunk mindig jól dönteni, nem tudjuk megtartani a te parancsolataidat, de ez azért jó, mert rájövünk, hogy rád van szükségünk, és veled, a te életedet befogadva, örök életünk van. És te vagy a mi segítőnk, te vagy a mi gyógyítónk, és te vagy a mi szabadítónk. Így kérjük ezt az Isten tiszteltet, a gyógyulásunkért, a szabadulásunkért. Kérjük, hogy munkálkodj most mindnyájunk szívében. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, ebből a 11. verstől a 18. versig olvasom Istenünk igéjét. A zsidókhoz írt levél, 10. fejezet, 11. verstől a 18. versig. Minden pap naponként szolgálatba áll, és sokszor mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek bűnöket eltörölni. Ő ellenben, miután egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, örökre az Isten jobbjára ült, és ott várja, hogy ellenségei zsámolyul vettessenek lába alá. Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. De bizonyságot tesz nekünk a Szentlélek is, mert ezután, az ige után, ez az a szövetség, amelyet kötök velük a ma napok múltán, így szól az Úr, törvényemet szívükbe adom, és elméjükbe írom, bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezem meg. Ahol pedig a bűnbocsánatról van szó, ott nincs többé bűnért bemutatott áldozat. Adventben vagyunk. készülünk ugye az Úr érkezésére. Egyébként pedig minden nap, amikor fel kell a nap és új napunk van, akkor Isten érkezik hozzánk. Csak most az idők keretét, hogyha nézzük, akkor most olyan időszakba érkezünk majd, amikor ugye majd a nappalok nőni fognak. És ez ugye az advent lényege, vagy a fény megérkezése, az Úr megérkezése, a világ világosságának megérkezése. Mit jelent ez az életünkben? Most egy könyvből fogok néhány gondolatot idézni, persze magamét is hozzátettem, de az alapgondolat, amit most körbejárnék, hogy hogy létezik az, hogy, hogy lehet az embernek kiégnie az Istennel való kapcsolatában is. Tehát mondjuk, hogy a Isten világosság, Isten szeretet, ő a szabadítónk, ő a gyógyítónk, és itt az ószövetségi szakaszban is látjuk, hogy Jeremiás proféta mennyit küzd a zsidó néppel, hogy már megint nem megy, már megint nem úgy van, már megint nem jó, már megint nem azon az úton jártok, és már nép is küzd a profétával, és mondja, hogy már elegünk van abból, hogy mindig ítélet van, elegünk van abból, hogy most megint valami rossz jön, hogy valahogy nem tudunk úgy dűlőre jutni Istennel meg a dolgainkkal, hogy mindig valahogy ott volt benne az, hogy, hogy még kell egy kicsit jobban, még kell egy kicsit többet tenni. Hát még mindig kevés ez. Hogy nem tudtok még jól járni, hát járjatok egy kicsit jobban. Hogy figyeljetek jobban oda a szombatnapra, hát nem figyeltek oda, hogy szombaton még terhet visztek be, és dolgoztok, és kereskedtek. Hát egyszerű ez a szombat törvénye, mondja a proféta. Hát mi lenne, hogyha most megtartanátok a szombatot? Köszönöm. Nem biztos, hogy fogok inni, de köszönöm. És hát látjuk, hát nem egyszerű. Hát tartsuk meg azt a szombatot. És akkor Isten is örülni fog. De hát csak nem megy, mert nem lehet ezt valahogy központilag kimondani, és mindig van valaki, aki más csinál. És akkor ugye érezhető itt akár egy nép életében, hogy hiába vannak olyanok, akik helyesen cselekednek, vagy úgy tűnik, mindig van a nép között olyan, aki helyesen cselekszik, de a többség valahogy mindig eltér, és ezért az egész közösség fog szenvedni. Az egész népre jön majd valamilyen a próbatétel, vagy akár elviszik őket ugye rabságba, egy idegen nép uralkodni fog rajtuk, és Isten valahogy mindig azt mondja, hogy nem engedtétek, hogy én veletek legyek, hogy én vezesselek titeket, most mások fognak titeket vezetni. Most mások fogják megmondani, hogy mit csináljatok. És azt kell akkor csinálnotok, hiába nem akarjátok, akkor az lesz. Tehát kiszolgáltatja őket Isten mindig valaminek. Na és ez a fő gondolat, amit most körbe szeretnék járni, hogy ugye mindig a zsidó nép is föllelkesedett, na most követjük Isten, most tele van a szívünk, többször van ez így, és akkor most tényleg megújulunk, szívünk rajta csináljuk. És akkor egy ideig megy, és akkor utána patty, vége, és megint kezdődik előről ez a húzavona. És ezzel foglalkoznak persze akár kereszténységben, és ekléziogén neurózis, ezt így hívják, amikor egy közösségben az emberek valahogy nem tudnak, pedig Isten tiszteletre járnak, ott vannak, de lelkileg mégis valahogy nem úgy kezd el működni mindaz, amit mi nagyon szeretnénk, és jó. Hát mi nem működhet? Hát hogyha a hitünk szempontjából Isten van, és ő mindenható, és hatalma végtelen, nekünk pedig az a lehetőségünk van, hogy higgyünk benne, akkor mi lehet itt a hiba? És még hiszünk is benne. És hát ezt járnám körbe, hogy mi is lehet itt a hiba, vagy egy szempontból. Tehát most már az új szövetségből közelítem meg. Itt ugye szó volt arról, hogy a pap elmegy, naponként szolgálatba áll, az ószövetségi szabályok szerint bemutatja az áldozatot a bűnökért, de azok az áldozatok sohasem tökéletesek. Tehát azt mondja itt a zsidókhoz írt levél, hogy a papi szolgálat sem volt tökéletes. Most el tudjuk azt képzelni, hogy a nép nem tökéletes, azt még el tudjuk. De hogy már a papi szolgálat sem volt tökéletes, akkor itt valami nagyon nagy mély szakadék van, hogy nem tud tökéletességre jutni az, aki az Istent keresi, mert Ha a bűnökért kell áldozatot bemutatni, az a baj, hogy mindig be kell mutatni a bűnökért az áldozatot. Tehát állandó ismétlődése van a dolgoknak. És amit állandóan ismételünk, és újból ugyanabban a helyzetbe kerülünk, az öli a lelket. Hát én nekem mindig ugyanazt kell megbánnom. Már nem tudom, hanyatszor. És mindig ugyanazt a kört járom az életembe. Most akár az Isten tiszteletem, vagy az Istennel való kapcsolatban, és már megint ugyanazt járom. Az megöli a lelkemet. Az erőmet elveszi. És ez volt a zsidó nép életében is, hogy majd, hogy nem mindig ugyanazt ismételgették, és aztán ugyanaz a megoldatlanság is ismétlődött. És ezt kellett Istennek lényegében a Krisztusban megváltoztatnia. Na itt most egy nagyon érdekes dologgal fogunk találkozni, és ezt a Kiégett hívő élet című könyvből veszem ezeket a gondolatokat. Nehogy az legyen, hogy ezt most én találtam ki, és akkor miket mondok én itt már megint. Hogy más is mondja, én meg társulok hozzá. Megjelent keresztény kiadvány. Foglalkoznak vele. Kiégett hívő élet. Mit is lehet kezdeni? És a hit békessége címszó alatt található ebben a könyvben. Malcolm Smith írta. Na, hogyan is? Ő abban látja a problémát, hogy már az Ószövetségben is az egyensúlyvesztés van, de az Új Szövetségben is, hogy nem az a kérdés, hogy kicsoda az Isten bennünk, hogy azt megismerjük, hanem az a kérdés, hogy nekünk mit kell tennünk azért, hogy Istennek megfeleljünk. Nem tudom, érzékeljük a kettő közötti óriási különbséget. Hogy az embernek mit kell tennie azért, hogy az Istennek tetsző életet éljen. Mondjuk, hogyha, és egy példát hoz, hogy ifjú korában, vagy így kérdezgette így a lelki tanítókat, hogy hogyan tud ő Istennel kapcsolatba kerülni. Hát hogyan ismeretné meg, mert szeretne, hogy vele mélyebb kapcsolat, hogy érezze az Isten életét, amiről prédikálnak, hogy bennünk van Isten, hogy ezt hogy lehetne megérteni, megélni, hogy ez ott legyen bennünk. És akkor mindig azt a választ kapta, hogy rendszeresen szánjál időt az Istennel. Imádkozzál, olvassad a Szentírást. Járjál templomba. Járjál közösségi alkalmak. Tehát mindaz, amit mi is szoktunk hirdetni, és mondjuk, hogy hát csináld ezt, gyere, itt vagyunk, segítünk, gyere, járjál, olvassál, imádkozzál, és csináld ezt, és akkor Isten veled lesz, mert hát te vele töltesz időt. Majd a csendességed hozzájuttat ahhoz, hogy a Krisztusban az életed meg lesz. És arra jött ő rá, hogy ezt ő csinálta. Meg arra jött rá, sok interjút készített, és megnézte azokat az embereket, akik kiégtek valamiért, vagy nem jól működött az életük. Azt vette észre, hogy mindenki ezt csinálta. Tehát nem arról volt szó, hogy ők nem kezdték el. Hogy nem jártak templomba, vagy nem volt csendességük, nem olvasták a Bibliát. Hanem olyan emberek égtek ki, akik pont ezt csinálták. Akik a Krisztus életére vágyottak, az isteni közösségre. És az történt, hogy egy idő után mindenkinél jelentkezett ez a probléma, és nőtt a kiábrándultság. Lehet, hogy 10 év kell hozzá. De egyszer csak elfárad. Hogy az élet áradjon, ahhoz nekünk valamit kell tennünk, hogy az Isten élete bennünk legyen. Ez viszont szembe megy a krisztusi tanítással, olyan értelemben, hogy ezt mi nem tudjuk produkálni. Akármennyit tanulod, nem fogod tudni megtanulni az Isteni életet, ami megérkezik benne. Tudhatsz róla sok minden, de nem tanulható ilyen értelemben, ami nem azt jelenti, hogy ne tanuljunk. Vagy ne ismerjük meg, de ez nagyon fontos. Minél több időt töltesz Istennel, annál jobban árad az élet, ez nagyon jó gondolatnak tűnik, csak az a probléma, hogy mindig ott egy feltétel, hogy töltsél vele időt. Na most, hogyha te mindig időt töltesz valamivel, de az neked nem kezd jól működni, akkor fogsz kiégni. Mert te egyre több energiát teszel bele, és egyre jobban nem megy. Nem azok égnek ki, akik nem tesznek bele energiát, hanem azok, akik elkezdték egyszer, és csinálják, és csinálják, és csinálják, és egyszer csak azt mondják, hogy nem megy. Mert valamiért megáll. Tehát úgy néz ki, hogy a csendesség, vagy ezek a vallásos gyakorlatok, lehetőségek, amelyek jók a lelki életben, de ezen az úton mégiscsak ahhoz vezetnek, mint egy létra foka, hogy menjél föl Istenhez, de aztán a létra valahogy, mintha kevés lenne ahhoz, hogy elérkeznek oda. Nem tudok föllépni abba a közösségbe, amit megígértek, vagy amit én is hiszem, hogy úgy van. És ezzel ugye mondja a könyvírója, hogy például maga Jézus is mondja, hogy ti kutatjátok az írásokat, mert azt hisztek, hogy abban van az örök élet. De nem jöttök hozzá, mondja Krisztus, és nem fogadtok be engem. Tehát paradox módon az Istent el lehet kerülni úgy, hogy a róla szóló könyveket olvasom. Vagy akár olvasom az Isten igéjét. Erre nem gondolnánk, mert inkább azt gondoljuk, hogy akkor kerüljük el Istent, ha nem olvassuk. És ez meg a másik út, hogy egyáltalán nem foglalkozunk vele. Ugye ez a másik véget, az, a másik probléma az, hogy az emberek még meg se gyulladt a szívük Isten iránt, nem hogy kiégnének, hanem nem tudnak eljutni oda. És azok számára ugye jó a Szentírás, csak megint a Szentírással az a probléma, hogy nem értik. És mondom neki, hogy olvassad a Szentírást, távol van Isten, és azt mondja, de nem értem. Akkor el kell jönni a templomba, ugye? El kell jönni Biblia órá, el kell jönni, és akkor előbb-utóbb majd megérted. És itt jön valami nagyon lényeges dolog, ami megint elgondolkodtat bennünket, vitatkozhatunk vele, illetve minden nézőpontnak vannak gyengeségei, hogy minél több fogadalmat vagy felajánlást teszünk, a szerző ezt mondja, az látszólag jó, mert megerősíti az életünket. Fogadalmat teszünk, hogy most Istennél leszünk. A Izrael is rengeteg fogadalmat tett. Mostantól kezdve az Urat fogjuk követni. Most pedig ezt fogjuk tenni. Most megszenteljük a szombatot. Előírások tömkelegét legyártották, még a tíz parancsolaton túl, hogy mit kell még megtartani ahhoz, hogy az Isten még jobban szeressük. Elnézést, ha szeretjük, kell még jobban. Vagy ha Isten szeret minket. Kell még jobban még valamit csinálnunk ahhoz, hogy szeressen? Vagy biztos, hogy szeressen? Vagy nehogy véletlenül előforduljon, hogy ne szeressen? Tehát itt vannak ezek a bizonytalanságok az emberben, hogy meg akarok felelni az Istennek. És ez egyrészt mondhatjuk, jó is. Hát ne csak az legyen, hogy én jövök és kérek az Istentől, és akkor én nem adok neki semmit. Hát Isten azért elvárja, hogy az a jó, sok jó ajándék, amit ő ad nekünk, akkor elvárja, hogy valamit tegyünk mi is, nem? És valahol itt van, igen, ez az oldal, hogy Isten is szereti, csak hogy nem lehet megfordítani ezt a dolgot. És ez a, amikor Jézus bemegy a nagy templomba, ugye a nagy péntek előtt, a nagy hét előtt, és ott vannak az árusok, és árulják itt az áldozati állatokat. És ami itt jön, hogy a papok áldozzák az állatokat, a bűnért való áldozat megy, és semmit nem ér, most idézőjelben mondom, semmit nem ér, mert oda megyek és megveszem, és odaadom a papnak, és megvásároltam a bűnbocsátó cédulámat. És ő megáldozza, és én most abban a pillanatban úgy érzem, hogy rendben vagyok, de utána hazamegyek, és már megint azt érzem, hogy föl kell mennem a templomba, és megint áldozatot kell bemutassak, mert újból kezdődik. És nincsen még kapcsolatom az Istennel. Ezért volt az, hogy Jézus ezt az egész folyamatot megszakítva kiűzte onnan, és elkezdett tanítani, elkezdett magára mutatni, és azt mondta, hogy fogadjatok be engem, fogadjatok be. Mert akkor Istent fogadjátok be, és ezt kell visszhangozni, hogy Krisztus befogadása, az Isten befogadása. Ha az Istent befogadod a szívedbe, és ez itt a fontos dolog, akkor neked semmiféle vallásos dolgot nem kell tenned. Úgy kell befogadnod őt, nem tudom, értjük. Tehát nem a, most így durván mondom, tehát nem az ige olvasással fogadod be Krisztust. Az egy eszköz arra, hogy befogadhass, ha olvasod és megérted, és befogadod. Vagy nem a Biblia órával fogadjuk be, nem a, hogy mennyit voltam a templomban, vagy mennyit adakoztam. De ez fordítottja is igaz, hogy nagyon jó, hogy adakozunk, tehát nem az ellen vagyok, nem az ellen, hogy ne olvassunk igét. Vagy ne járjunk el alkalmakra. Csak az a baj, hogy mivel nem ismerjük az Istent, és itt a probléma, hogy előbb azt tanuljuk meg, hogy hogyan kellene őt megismernünk, és mit kell tennünk ahhoz, hogy megismerjük, nem tudom, érthető. Tehát előbb én a módszert tanulom meg, hogy a lehetőséget, és utána azt majd úgy ígéri, hogy ez majd megadja nekem az Istent. Csak az a módszerbe belefeledkezve az emberi lélek nem tud eljutni az Istenig, és ez itt a probléma. És mit csinál Jézus? Azt mondja, előbb megadom nektek az Istent. Az új szövetségben. Megadom a vele való élő találkozást, ha hozzám jöttök. És abban a pillanatban megadom nektek, hogy az isteni élet árad belőletek. De ennek nincsen feltétel, hogy olvasod-e a Szentírást. Hányszor voltál templomba? Nincsen feltétele, hogy mennyit adakozol. Bármennyire is furcsa. Egyetlen egy feltételem, hogy befogadod azt az Istent, és megismered, és az életedben ott van. És ez egy élmény. Ezt mondjuk így, hogy hitáltal befogadtátok a Krisztust. Ez az egy feltétel van a Bibliában, hogy hitáltal fogadjátok be Krisztust, és az ő atyát, aki küldte őt. Ennek az egy feltételnek kell úgymond megfelelni, a többi feltétel innentől kezdve már az Istenben teljesül. Nem neked kell megfelelned. Hát az, akit befogadsz, az azzal teljesen szinkron, amit Isten mond. Hát Isten van benned. Tehát a megváltozás, hogy meg akarjuk változtatni az életünket, meg akarjuk változtatni a másik ember életét, hogy most már hívő ember legyen, hát legyél már kicsit olyan kedves, meg bizonyos tulajdonságokat változtassál, mert magadban mégiscsak templomba jársz, hát legyen már egy kis türelmed, egy kis békességet is mutassál, meg megértést, meg tudjál megbocsátani is. Ezek így nagyon szép dolgok emberileg, hogy így fejlődjünk, változunk, csak nem erről van szó. Mert ezeket nem feltételül szabta Isten, hogy majd, ha szerettek egy kicsit, megváltoztok egy kicsit, kicsit türelmesek lesztek, akkor veletek leszek. Hanem fordítva van, hogy azt akarja Jézus Krisztus adni nekünk, ezért születik ebbe a világba, hogy Immanuel, velünk az Isten. Nem kevesebbet szeretne adni, hanem önmagát akarja az Isten megnyilvánítani bennünk. És igazából most itt jön a fordulópont, és ekkor érezhetem meg a saját életem gyengeségeit, hogy átélünk ilyen Isten élményeket, mindenkinek volt, hogy érezte, hogy Isten van benne, vagy akinek volt, az tudja. Hogy Isten volt, megérintett, hogy bennélt egy öröm, egy békesség, hogy bármilyen, most nem mondok példákat, mert akkor mindig azt keresik, hogy akkor így kéne nekem is. Ez nem így van, mindenkinél másképpen történik. Másképpen éri meg, de tudja, vagy megéri azt, hogy Isten van vele. Na most ez az a pillanat, amire Pál apostol azt mondja, hogy hitáltal kegyelemből fogadtátok be a Krisztust. Nem más úton járjatok, hanem az ő útján, vagyis a bennetek levő Krisztusra figyeljetek. Vagyis a bennetek levő Istenre figyeljetek. Senki másra. Erre mondja Pál, ne nézz a törvényre. Ne nézzél a szokásokra. Ne nézzél arra, amit az emberek a vallásos gyakorlatokkal eddig berögzítettek, hogy csak így, csak úgy, meg emígy, meg nem tudom, hogy és ne vitatkozz ezekről. Mert ha benned Isten van, akkor nem számít, hogy melyik napot szenteled meg. Nem számít, hogy mit eszel, vagy mit nem. Nem számít, hogy mit gondolsz az 5 Mózes 2-ről. Nem számít, hogy mit gondolsz. Mert az az Isten, aki az 5 Mózes 2-t leíratta, az benned van. És ezt nem lehet felülírni. Nem lehet vitatni, nem lehet azt mondani, hogy de hát ez nem így van leírva. Mert innentől kezdve nem az írás mondja meg, hogy a Krisztus ki benned, hanem a Krisztus mondja meg, hogy mi az írás. Mert az Isten magyarázza az ő szent lelkével, vagy a jelenlétével az írást. Nem az írás magyarázza meg nekünk, hogy kicsoda az Isten bennünk. Na és ez az, amikor ez megfordul, a kiégésnek a következménye. Most képzeljük el a Szentírást úgy, mint egy előírások gyűjteményét. Ahol mindenhol azt nézem, hogy nekem most mit kéne tennem, hogyan kéne élnem, meg így kezdek el élni, mint egy leírásként használom így a Szentírás. Mondhatjuk így is jó, mert Isten szól belőle, leírta kinek mit mondott, és elkezdek mindent magamra értelmezni. Az egész 2000 évet, meg még előtte a másik 2000-et is. 4000 év üzenet halmazát próbálom az én életemre vonatkoztatni. Mint előírást. vagy szabályt, vagy rendező elvet. Hát ez nagyon kevés embernek tud jól menni. 4000 évet. Pedig Isten szólt. De mit mond ehelyett az új szövetség? Hogy ez a Krisztus, aki egyszer megáldozta önmagát, fölajánlotta a bűnét, azt mondta, ezt a fejezetet most elintézzük. Innentől kezdve én veletek vagyok, és te pedig Istennel vagy, ez a lényeg. Ezt nagyon értsed, mert csak erről, ebből indul ki minden élet. Ez az élő víz. Ezt te vedd el. Ez olyan dolog, mintha én teniszezni szeretnék, és megveszem az összes szakkönyvet. Amióta a tenisz létezik, végigkísérem a tenisz történetét, és mindent tudok, hogy ütöttek, így ütöttek, úgy ütöttek, hogy kell, de nem voltam még a pályán. Nem megyek a pályára, és dirdó csicsat, össze-vissza kalimpálok, de én mindent tudok a teniszről. És akkor jön egy edző, és azt mondja, hogy figyelj, hát így kell, úgy kell, és valahogy a gyakorlat, hogy hogy is működik. És akkor még akkor sem biztos, hogy nekem megy, vagy megsértődöm, és azt mondom, hogy még egyszer elmegyek haza, áttanulmányozom, hogy mit írtak erről, és akkor újból elmegyek. Most igen, most szimbolikusan az történik, hogy az edző benned van, és ő fog teniszezni. Nem másról szól a történet, mint hogy az Isten megmutatja önmagát az emberben, és arra méltatta saját magát, hogy saját magát belehelyezi a szíved közepébe, erre mondta azt, hogy törvényemet a szívükbe helyezem, önmagamat helyezem bele, azért nem emlékezik meg a bűnünkről, mert ő lakik a szívünkben. Minek emlékezgessen ott a mi bűnünkről, amikor ő már újat kezd velünk, és Krisztusban ezt az egész dolgot a keresztfán lerendezte, és azt mondta, békességet köt velünk. Velünk beszélgetni akar az Isten, velünk lenni akar az Isten. Azt akarja, hogy örömünk legyen benne, és hogy ezt a 4000 éves frusztrációt végre tegyük le. Nem kell most már megfelelni Istennek, ha velünk lakik, hanem lakva ismerjük meg őt. Nem arról van szó, hogy nem felelsz meg nekem, ezért nem megyek el hozzád. Még azt a 2000 évet nézd át, mert ez nem megy. Majd, hogyha ez itt megy, meg a záróvizsgádat letetted, akkor majd eljövök hozzád, mint Szentlélek, és majd segítek neked. Tehát addig azért be kell ütni még azt az ázt, azért üssed be a teniszpályádon, meg azért győzzél, ne veszítsél már állandóan. Tehát itt érezzük, és azért nem könnyebb ez az út, amit én mondok, tehát csak azt hozza föl itt a szerző is, hogy ezt mindig mondjuk, de valahogy ezt megélni, aztán igazából ez lenne a fontos, és ez talán még nehezebb, hogy akkor az Istennel, hogy tudom én azt befogadni? Lehet, hogy végtelenül egyszerű, de mégis erről kell többet, hogy elinduljon minden egyes lélek, hogy megtalálja azt. És ez talán lehet, hogy így nehéz így szavakba átadni, de erről szól. Tehát, ugye, hogy Dávid is, mi az, amiben ő más volt, hogyha megnézzük Dávid életét, abban volt ő más, hogy nem volt egy tökéletes ember, de mindig úgy alkalmazta az Istent, hogy ő vele van. Ez volt a Dávidnak az erőssége. Azt mondta, hogy velem van az Isten. Majdnem össze lehet foglalni az összes dávidi zsoltárt, meg minden. Az összes problémáját úgy oldotta meg Dávid, hogy azt érezte a lelkében és a szívében, hogy az Úr az én pásztorom. Az én pásztorom most itt. Na. Tehát, hogy velem van, hogy bennem van, hogy irányít, hogy vele még a kőfalon is át tudom ugrani. Belülről érzi az Istennek a jelenlétét, és onnan érzi, hogy most nem tudom mi lesz, de ő meg fog engem szabadítani. És végig ez a lényeg, hogy én vagyok, de bennem van az Isten. És az az Isten most is velem van, és amikor a Góliáttal szembe kell mennem, akkor is velem lesz, és hiszek benne, és akkor van a kis parittyám, meg a kövecském, és fogalmam sincs, hogy lesz, de az Isten majd megadja nekem, hogy én azzal el fogom találni a Góliátot. És erről szól az egész dávidi életút. De ezt nem lehet könyvből megtanulni. Ez a fajta Isten tapasztalat csak az életben tanulható meg. De utána lehet róla írni, és Dávid is leírta a zsoltárokat, csak érezzük a fordítottját, hogy mi egy leírt szövegből ismerjük meg az Istent, de az a leírt szöveg az végig azt mondja, hogy gyerekek, az az Isten bennetek van. Ott kell megismernetek, a saját szívetekben kell felismernetek őt, és ott tudni, és ott imádni, és ott beszélgetni vele, és ugyanilyen elánnal, mint ahogy Dávid, ti elhatározásokra fogtok jutni, és azt mondjátok, hogy most már pedig Istenem, most segíts meg, és elindulok. És akkor jön az, hogy megtapasztalod az Istent magadban, mert másképp nem tudod megtapasztalni. Ezzel szemben ugye sokszor volt olyan megtapasztalás a kiégetőségnél pont, hogy az emberek ugye kialakítják a lelki életet, imádkozzunk, olvassunk, eljön templomba. És mit csinálunk? X éve hívő vagyok. Már nagyon sokat imádkoztam. De én mindig azt kérem az Istentől, hogy nekem problémáim vannak. Ezt a problémát ő változtassa meg, segítsen rajtam. És úgy beszélek, hogy én itt vagyok, Isten meg fönn a mennybe, és hogy ő segítsen nekem, hogy ez a probléma megváltozzon. Tehát nem arról van szó, hogy én azt tudom, hogy bennem van. És azt mondom, hogy veled együtt, Uram, megyek, lépek és megvagyok, mert tudom, hogy vezetsz. És már is cselekszem, nem várakozom, most idézőjelben, nem várom, hogy ő megsegítsen. Mert ez az illúzió, vagy itt fékezzük le az Istent magunkba, és én is itt fékezem le. Hát megtanultam, hogy kérni kell mindig Istent. Hát igen, kérjük is. Csak közben elfelejtjük, hogy hát, ha már hiszünk benne, és befogadtuk, akkor ott van, és ő azt mondja, menjél, hát itt vagyok. De nem mész. És nem csinálod azt, amire ő indítana, mert nem tudod, hogy benned van, és indítana, de nem tudod, hogy mi az. Mert Dávid nem leült imádkozni, hogy most itt a Góliát, Uram, légy szíves, gyere ide, és segíts meg engem. Amen. Hát, Góliát odament volna, és úgy levágta volna a fejét, imádság közben, hát nagyon szép volt, jó volt ez az imádság, csak ezzel nem jutottunk előrébb. És sok esetben nem azt mondom, hogy ne imádkozzunk, mert imádkoztatunk, de utána úgy kell fölkelnünk, és ez a nehezebb, vagy ez a könnyebbik oldal, hogy tudom már, bennem van Isten, vagy erre mondja Isten, még mielőtt kimondtad volna, én már tudom, hogy mit akarsz te kérni. És akkor van ez a Dávidi, hogy én már tudom, hogy Uram velem vagy, és meg fog szabadítani. Még nem kérte, hogy szabadítsa meg. Ő már tudta, hogy úgy is úgy lesz, mert ismerte az Isten lényét és jellemét, és tudta, hogy benne bízhat. És itt jön a hitnek is a kettős mértéke, ha én arra használom a hitet, hogy mindig közbevetést ékelek magam, az élet, meg Isten között. És én állandóan föntartom ezt a távolságot, hogy Isten majd megsegít, így segítsen, úgy segítsen, hogy alakítsa a dolgokat, akkor mit csinálok? Állandóan elválasztom magamat attól az Istentől, aki már bennem szeretne lenni. És vele beszélgetek úgy, hogy ő kívül van. És így nem tud segíteni. Nem tud segíteni, mert ő az Új Szövetségben, vagy Krisztusban azt mondta, hogy az a segítség, hogy már benn vagyok, nem kívül. És ezért más a vallásosság, mert a vallásosságban sokszor ez benne van a vallásos emberben, hogy meg akar felelni Istennek, úgy csinál, mintha látná őt Isten. És akkor most akkor mit csinálok? Néz engem Isten, hogy mit csinálok? Hát hogy néz engem Isten, ha bennem van? Hát ő néz kívülre, hogy most mit csinálok? Hát nem néz. Hát ha én tudom, akkor már belül van, már rég tudja, még mielőtt csinálom. Ő nem néz engem így, hogy most, Anzis, hát miket csinálsz te itt? Hanem ő tudja. Hát, és akkor ezért, de ugyanúgy a segítsége is, hogyha ezt így jól megnézzük, akkor ugyanígy történik, és ez döbbenet, mert akkor nekünk egy csomó ilyen alűrt, kört, meg izé, meg alázat, meg jobbra alázat, balra alázat, meg alázatlanság, mert tele van vele a hócipőnk, és azt mondjuk, hogy most már többet nem fogok imádkozni. Mert hiába imádkozom, nincsen semmi. Ki mondta, hogy imádkozz? Befogadtad már? Behívtad, megtapasztaltad addig, és ez az alap, ez a hiszel-e Krisztusba, és befogadtad-e őt, vagy azt az Istent, vele együtt, akiről ő beszél. Ez az alap, ez a motor beindítása. Ha nincs motor, hiába tuningoljuk az autót. Nem tud menni. Tologathatjuk, vihetjük kurzusokra. Mindent csinálhatunk vele, csak éppen nem fog menni. Tehát ez az a... Amikor azt mondod már, hogy Istenednek, hogy én Istenem, aki benne, és egy belsőséges kapcsolatban, hogy ami nem látszott egyen meg, ne azért, mert ezt mondja mindenki. Hát meg a másik becsapás van. Igen, most azt kell mondani, igen, én Uram, én Istenem. Hát, na akkor megint nagyon nagy baj van ám. Mert olyan rutinból fölvettük a szép mondatokat, és nincs mögötte igazi megtapasztalás. Akkor kell megijedni. Istenem, ez nagy baj. Hát ha nem tudlak, nem érezlek, nem tudom, hogy bennem vagy, akkor nagyon nagy bajban vagyok, hogy én közben mondom, hogy én Istenem. Hát akkor hol vagy? És ezért üresedett ki sok tekintetben a kereszténység, vagy akár Európában is, kiüresednek a fogalmak, kiüresedik az élet, és a hívő élet is kiég, akkor mi a bánattól lenne az, hogy valaki idejön és szeretne így élni? Mi lenne az a plusz, amit mi tudunk adni? Mert mi is vágyunk arra a pluszra. És szeretnénk, hogy legyen. És közben ott van bennünk ugyanaz, hogy el szeretnénk érni. És az a lényeg, hogy a kiégésnek mi a mozgatórugója, hogy mérjék ki az ember. Hogy te mindig el szeretnél érni valamit, de soha nem éred el. Ettől ég ki az ember. Soha nem éred el, és mindig ígérték. És mint az életben is azért égünk ki, mindig mondták, hogy majd jobb lesz. Csak bírd ki ezt még. És kibírtad, és jobb lett. Na de Istennel nem lehet ez. Hogy bírd ki ezt még, nem baj, van szenvedés, nem baj, az Úr majd ad neked erőt. És ez úgy kívülről jön neked. És egy idő után, amikor már az 55. szenvedésed jön, akkor lehet, hogy kiégsz, és azt mondod, na most már. Mindig ezt hallottam, hogy az Isten megsegít. Hát hol van ez? Hol van az a segítség? Tehát ezért mondja Krisztus, hogy ne hitegessétek egymást. Ne mondjátok azt, hogy Uram, Uram. Mert nem az megy be az Isten országába, aki azt mondja, hogy Uram, Uram, hanem aki cselekszi az Isten akaratát. De ki cselekszi az Isten akaratát? Aki befogadja őt és a szívében megtapasztalja az Isten jelenlétet. Az az, aki cselekszi. A többiek nem tudják cselekedni, csak utánozzák, csak szeretnének olyanok lenni, csak szeretnék ezt a dolgot valahogy megszerezni, hogy ez mégis működjön. De Isten nélkül nem működik a hit, és nem működik az élet. És ez a legnagyobb kegyelem, ezért mondjuk azt, hogy csak kegyelemből kaphatjuk az üdvösséget, mert Istent soha senki nem tudta megtanulni, nem tudtunk belőle levizsgázni, és nem lehet Istent birtokolni. Nem tudod birtokolni, és ezért kell úgymond alázattal lenni. Ha Isten kéred, hogy jöjjön be a szívedbe, nem fogod birtokolni. Ez nem azt jelenti, hogy zsebre tettük, és Isten mindig itt vagy velem. Hát most akkor gyere segíts, ez nem így van. Hanem akkor egy életközösségben vagyunk, egy asztalnál ülünk, úgymond, és vagyunk vele. Ezért születik lényegében Krisztus ebbe a világba, hogy velünk legyen. Semmi másért. És utána, amikor majd elmegy ebből a világból, akkor is azt mondja, hogy veletek maradok, és veletek marad az az Isten, akiről tanítottam. És ha ezt befogadjátok, ha Istent befogadjátok, mindenetek megvan. Minden kegyelem Istenét fogadjátok be. Ő benne minden készen áll. Nincs az, hogy még föl kell készülnöm. Nincs, hanem Isten fog felkészülni bennem, hogy ezt fogjuk ma tenni. És ez egészen más. Hát sokkal inkább felszabadultabb, mert Isten a motor a te életedben, nem te vagy a motor, akit Isten beindított, és azt mondta, na jó, akkor most beindítottalak, és tessék menni. Nem. Isten a motor az életedben, és te együtt működsz vele. És ő elkezdi átdolgozni a szívedet és a lelkedet. És ha ezt tudod, akkor rábízhatod magadat. Nem kell megfelelési kényszertől félni, hogy jaj, most nem feleltem meg Istennek. Mit szóltam? Mit gondoltam? Ő jól tudja. Úgy vállalt be. Hát te vagy az ő teremtménye. Tehát, ha ezt az egy dolgot most a szívünkbe helyezzük, és őszintén kérjük az Istennel való kapcsolatot, már kértük, vagy ezt újra rácsodálkozunk, és elkezdjük ezt megélni, és komolyan venni az Istent a szívünkben. És úgy természetesen elkezdünk élni. Nem kell a Turmix gép leírását állandóan elolvasni ahhoz, hogy Turmixot kapjunk. Mert maga az Isten, az, akire vágyunk, akiről az írások beszélnek, az bennünk van. És minden nap közli önmagát. És én elolvasom a Szentírás, hogy amit, ha imádkozom is, csak úgy érezhetem meg, hogyha az Isten már bennem van, hogy miről is akar az Isten szólni, mert ő kezdi el bennem magyarázni. Különben mi van, én magyarázom meg, hogy kicsoda az az Isten, aki nincsen bennem, és ő mit gondol. És akkor elmagyarázom a másiknak is, hogy figyelj, Isten azt mondja, hogy. És elmagyarázom neked, hogy kicsoda az Isten. És így magyarázzuk egymásnak, hogy kicsoda az Isten, de senki nem tudja. Hát ez szörnyű. Erre mondja Isten, hogy gyerekek, ezt állítsuk meg, én jövök, fogadjál be, és ott elkezdjük akkor együtt, mindenki a tapasztalatát, meg tudjuk osztani, és meg tudjuk beszélni, de mindenkiben jövök. Nem lesz kicsi testvér, akinek szegénynek nincsen Istene, meg nagy testvér, akinek nagy Istene van. És jöjjön a nagy testvér, segítsen a kicsinek. Abba segítsen, hogy benne is ott legyen az Isten, és megértsen, és akkor lehet, hogy a kicsi fog ám nagyot mondani. Mert ott van benne a nagy Isten. És Dávid legyőzi a Góliátot. No, így nem lehet kiégni. Hanem így az Isten világít bennünk, és tudom, hogy ez így nem könnyebb út, de mégis szebb vagy érthetőbb, és akkor le lehet tenni az egész eddigi terheket, egész eddigi aggódás, mély nem mentet is le lehet tenni, az összes félelmünket, szorongásunkat, és azt az ellenállást, hogy Isten nem segít. Hát akkor megértettük, vagy legalábbis érthetjük, hogy miért nem. Ha már nem segített, és úgy éreztük. És akkor a legfontosabb dolgot már megértettük, és ha ebben a tiszta pontban mindig megmaradunk, és őszintén kérjük az Isten jelenlétet, és nem kell azt, hogy így érezzed, hogy most aztán érzem, hogy itt van Isten. Nem. Azt mondod, Istenem, velem vagy. És elindulsz. Vagy kérted, hogy legyen a szívedben. Most azt nem kell így érezni, milyen különlegesség, hogy jön egy szélfúvás. Nem jön. Nem hiszed, hogy ott van. És akkor meg is fogod tapasztalni. Ennyi a hit. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, sok a szó, és Te egyszerűen megérkezel hozzánk a hívunk, és velünk vagy. Ezt Te ígérted. Nem nekünk kell bizonyítanunk, nem nekünk kell ebben hinnünk, és nem nekünk kell ezt előidéznünk magunkban. Te azt ígérted, hogy aki keres téged, az megtalál, aki a szívébe hív, ott Te megjelensz, és azonnal ott vagy. Minden akadályt később Te veszel el az útból. Minden bűnünket, bármi nehézségünk van. Utána Te fogod elvenni, megmagyarázni, megláttatni. Te fogsz általa tanítást adni nekünk. Kérjük azt, hogy ne legyünk olyan teniszező, aki csak a könyvből tudja az ütéseket, de még soha nem volt a pályán. Add meg nekünk, hogy ha sokat is imádkoztunk már, és kértünk is téged, ó, mennyiszer elfeledkeztünk, hogy Te ott vagy velünk, és már mehetünk. Veled lehetünk, és Te szabadítasz bennünket. Folyamatosan. Ó, add, hogy ne legyen elválasztás köztünk, és Te közted, Istenünk. Hiszen pont ezért jött Krisztus, ezért halt meg a kereszten, hogy mindent félretegyen az útból, hogy szabad menetelünk legyen, és szabadon megismerhessünk téged. Ne magunkért aggódjunk és féljünk, ne az életünk gondjai lepjenek el bennünket, amikor veled találkozunk. Ne visszafele kelljen néznünk, hogy mit tettünk a múltban. Ne azon járjon az eszünk, hogy mi lesz majd a következő időszakban, mitől rettegjünk és féljünk. Hanem veled vagyunk, és Te velünk vagy minden nap. A múlt, a jelen és a jövendő egy pontban Te benned megérkezik hozzánk, és megtesszük azt, amit megtehetünk, és veled tesszük azt, és Te majd vezetsz, kiigazítasz, segítesz, szólsz, szabadítasz, és majd élő módon megtapasztaljuk a jelenlétedet. Adj nekünk ilyen adventet, igazi karácsonyt, hogy ne csak a jászolban lássuk a kisdedet, hanem a szívünkben is a Te lényedet. Adj nekünk igazi ünnepet, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Légy a betegeinkkel, áld meg a gyermekek karácsonyát, a hittanos gyermekek életét, a szülőket, és minden gyülekezeti tagot, és kérjük azt, hogy tudjunk benned lenni, és megtapasztaljuk azt, hogy te is bennünk vagy. Most pedig hallgass meg csendben elmondott imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását, higgyetek Istenben, és higgyétek, hogy bennetek van Isten. És veletek van minden napon a világ végezetéig. Amen. Áldás békesség.